4 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan azt Ruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum.
Az időjárásról.
Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökéssel kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jóvoltából.
Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az ország határnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
Gecse Attila kórházlelkész.
Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyászalkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak.
A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell, the guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from
a Kárpát-medencében.
Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük, aki kérdez, Birta Zoltán.
2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományra támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretett szolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és az aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református ösztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat. Most Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a Magyar Csanádi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Partiumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
Lives, the words that pierce the dark with light.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés, vallja Gecse Attila. A református kórház lelkész több mint 30 éve szolgál az egészségügyben, és egyike azoknak, akik elindították a lélekmadártábort. Itt olyan családoknak nyújtanak segítséget, akik súlyos betegség miatt veszítették el gyermeküket. A gyász feldolgozásáról és egy lelkész gyógyító jelenlétéről szól következő beszélgetésünk, melyet Kojsza Péter készített.
A bátor táboron belül elkezdhettem néhány munkatársammal egy speciális tábornak a megteremtését és elindítását, amelyet lélekmadár tábornak hívunk, nevezünk, ahova olyan családok jönnek el, akik elvesztették gyermeküket. És sajnos ezek a családok ma nagyon sokszor magukra vannak hagyva. Hogy nagyon magányosnak érzik magukat azzal a fájdalommal, amit nem tudnak megosztani.
Miről szólnak ezek a táborok, és hogyan próbálnak megsegíteni a családoknak?
Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak, és segítséget kaphatnak. Lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan sírjanak. De van alkalom, amikor az élet ünneplése van. Lehet, hogy az egyik órában sírnak és szomorúak, de a következő alkalmon, ahol lovagolnak vagy íjászkodnak, már nagyon vidámak lehetnek. Az életben ők is, de akár mi is megtapasztaljuk, hogy van egy hullámzás. Ha biblikus akarok lenni, Pál mondta már, hogy mélység, magasság, szélesség, hosszúság. Tehát a tábornak van egy ilyen hullámzása, de ez az, ami segít aztán a családoknak, hogy visszatérve a mindennapi életben megtalálják azokat a kapaszkodókat, amik fontosak nekik. És persze, ami nagyon fontos számukra, hogy olyan sorstárs közösségre találnak itt, akikkel megértik egymást, akik egymásnak adnak olyan tanácsokat, úgymond, amik segíthetnek kinek-kinek, amikor visszamegy a városba, a faluba, vagy az ország másik részébe.
Sokat mondunk a magyar nyelvünk, ha valakinek meghal a házastársa, akkor azt mondjuk, hogy özvegy, ha pedig a szülei, akkor azt, hogy árva, de nincs arra szó, hogy ha valaki a gyermekét veszíti el.
Nem lehet kifejezni, még szóban sem azt, hogy mi történt egy édesapával, egy édesanyával. Hogy az, ami kifejezhetetlen szóval, akkor az hogyan lehet egy tekintettel, egy kézfogással elfogadhatóvá? Vagy talán erre sincs jó szó, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Vagy csak az empatikus jelenlét, az a krisztusi csend, ami ott lehet, amiben egy-egy család valóban erőt meríthet. Nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel vagyok, hogy egy gyerek lerajzolja a gyászát, hogy egy gyerek a maga nyelvén kifejezi azt, vagy hogy arra tud gondolni, hogy ő nem ismerte ugyan, vagy nem tud visszaemlékezni, de a családban mégis ott van ez a fájdalom, ez a gyász.
Mi lesz utána a szülőkkel? Mi lesz a testvérekkel, a hozzátartozókkal? Hogyan tud ebben segíteni?
Én azt gondolom, hogy pont ez a feladat ma, és mondhatom azt, hogy talán ez egy igazán szép és nemes egyházi feladatunk lehetne, hogy nagyon intenzíven ott legyünk, nem csak a temetésen, hanem utána is. Ma ugye a pszichológia arról beszél, hogy a gyász az ma már 2 évig is eltart. Akkor egy gyermeknek a gyászolása, akkor lehet, hogy az egy élet. És ebben azt gondolom, hogy oda tudjuk tenni nem csak az igét, hanem azt a gyógyító jelenlétet, amit a lelkész, az egyház tehet ezekért az emberekért és családokért.
Fel lehet készíteni a családokat erre az eseményre, vagy inkább csak mellettük lehet lenni?
Én azt gondolom, hogy csak útitársak lehetünk. Az a krisztusi példa, hogy mi ott lehetünk ezek mellett, a családok mellett, hogy én ott lehetek egy gyermek mellett, aki mondjuk arról mesél nekem, hogy a testvére fejében krumpli volt, és ezt a krumplit nem tudták kivenni. Vagy hogy ott tudok lenni amellett, az édesapa mellett, akinek az maradt, hogy egy szem lányának a képét feltette, váltotta a kezére, és egész nap simogatja a kezét, és nézi a lányát. Megengedem neki, hogy sírjon, megengedem neki, mint ahogyan Jézus az emmausi tanítványoknak megengedte, hogy mondjátok ki az, ami bennetek van.
A szülők ilyenkor rengeteg kérdésre kereshetik a választ. Mit tud mondani, amikor megkérdezik, hogy miért pont velük történik mindez. Van erre jó válasz?
Nem is szeretnék választ adni. Ha együtt megyünk az úton, akkor megtalálják a választ. Nem olyan régen mondta egy édesapa, hogy éveken át depresszióba volt, mert elveszítette az egy szemfiát. Éveken át nem akarta elfogadni, aztán kapott egy hármas ikreket. Sok-sok év után értette meg, hogy az Úristen elvet egyet, de adott hármat. Megértette, hogy valamit el kellett veszíteni, hogy valami mást és nagyobbat és többet kapjon.
Mivel lehet segíteni az elfogadást?
Azzal, hogyha visszatekintve tudják felfedezni, hogy bármennyire rövid is volt az együtt töltött idő, de hogy abban micsoda ajándékok és milyen kincsek vannak. Amik ott maradnak a szívben, a lélekben, egy szülőnek, egy testvérnek, egy nagyszülőnek, egy nagybácsinak, egy nagymamának. Tehát amikor ezt felfedezik, hogy igen, az Úr adta, az Úr elvette, de valami ott marad a szívben, a lélekben, és mi, akik tovább megyünk, talán lehetünk egy kicsit igazabbak, tisztábbak, őszintébbek, szeretőbbek, elfogadóbbak, azokat az igazi értékeket felfedeznünk, amik méltóvá tesznek bennünket arra, hogy emberek legyünk és emberek maradjunk.
Az ön lelkében mindig béke van, vagy azért ön is perlekedik?
Nem könnyű ezt elfogadni. Igen, vannak nehéz helyzetek, nagyon nehéz pillanatok, amikor az emberben ott van a fájdalom, megjelennek a könnyek, de még inkább megerősítenek abban, hogy nézek felfelé. Hogy vannak titkok, amiket nem fogunk soha megérteni, megismerni, hiszen csak az Úristen tudja, hogy mit miért tett vagy tesz velünk.
Azt szokta mondani, hogy az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés.
Én ezt annak idején Franciaországban Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójától hallottam, ugye, aki sérült emberekkel kezdett el foglalkozni. Én ma is azt gondolom, hogy ugyanegy sikerorientált világban élünk, amikor egy szülő leginkább akkor büszke, ha a gyermeke sikeres. Persze nehéz definiálni, én azt gondolom, hogy mi a siker. Vagy a siker az, amikor azt látom, hogy a gyermekem boldog. A siker az, amikor akár egy sérült, egy beteg ember mellett őszintén tudok együtt lenni, anélkül, hogy most bármiféle külsőségekben kezdenénk el versenyezni egymással. Az élet vége az nem siker. Embereket elkísérni, gyerekek utolsó útján ott lenni, gyászoló családok mellett ott lenni, ez nem siker. De ugyanakkor azt mondom, hogy azért növekedés, mert ha én visszatekintek életem útjára, akkor rengeteget kaptam. Többet, mint a tanultak alapján, többet, mint amit egyes mások mutattak, vagy mutatnak nekünk, mert ezek az emberek valóban olyan ősi forrásból tudnak beszélni, és őszintén a saját életükről, hitükről, meggyőződésükről, amely nagyon sokat segített nekem abban, hogy a lelkészi pályámban ne megtántorodjak, hanem megerősödjek. Hogy a 21. század nem tudjuk, hogy mit fog hozni, de hogy a mindennapokban helye van a lelkésznek. Ha mer az ember úgy, mint Jézus, elindulni és elmenni, ha merek találkozni, merem kimondani azt, hogy nem ítélek el, menj el és ne vétkezz többet. Ha merek sírni a másikkal és merek nevetni vele, akkor azt gondolom, hogy az Isten tudjuk vinni és továbbadni.
Az elmúlt percekben Kojsza Péter összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
The cross has the final word. The cross has the final word. Sorrow may come in the darkest night, but the cross has the final word. There's nothing stronger, nothing higher. All the power.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hova menjen el?
Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészségmegőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmunbetegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmunbetegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
És az érem másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
Elmondta ezt a Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg családban, milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
És szülés után mi történik az anya szervezetében?
Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta méhlepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra, úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel még magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén, fogyás esetén fontos oda figyelni, és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
A következő lépés a menopauza beállta. Volt erről a folyamatról, hogy ilyenkor mire figyeljünk?
A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózist, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek általában az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába, és amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leges-leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigybeteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom meg eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigybetegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúly növekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan, határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
If you fell on some hard times, if your long days turn to long nights, if you're drowning on the inside with every beat of your heart, if there's dust on your Bible, if your soul's needing a revival, well, even if it's been a while, you can come as you are. God loves people like you, 'cause God loves people like me. A lost and hopeless sinner that mercy has redeemed. Like he don't, the cross is proof that he does. Praise the Lord, oh hallelujah, that God loves people like us. Oh yes, God loves people like us. Yeah.
If you've been dealt a hard hand, and there's so much you don't understand, fighting battles with the questions running through your mind.
We are precious in His sight. We are children to a Father, gave His all to give us life. It don't matter.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.